Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója, az Arena ma este vendége. Érintettük már a beszélgetés első részében a demográfiai kérdéseket, hatásokat. És sokat beszéltünk itt az Inforádióban is arról, hogy itt egy demográfiai bomba van Európában, Magyarországon is, hogy komolyan kell ezzel számolni. Önök jelenleg milyen demográfiai szenáriókkal számolnak?
Ez is demográfiai bomba nem általában van. Demográfiai bomba Európa különböző régióiban van. Vannak olyan országok, ahol köszönik szépen, viszonylag jól megvannak. Ilyen például Írország, Franciaország, vagy Svédország. Tehát ökölszabályként azt mondhatjuk, hogy egy olyan országok, amelyek fontosnak tartják a gyermekvállalás terheinek közösségi elismerését és megosztását, azok olyan jelentős demográfiai problémákkal nem küszködnek. Ugye klasszikus példaként szokás mondani a franciaországi gyermekintézményeket, a francia családi adózást, de kevés olyan ország van Európában, ahol valamilyen formában az adórendszeren keresztül nem ismerik el a gyermekvállalást, tehát zömmel vagy választható, vagy kötelező családi adózás van. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a demográfiai helyzet az nem egy fátum, ami most így van, és ennek így is kell lennie, sőt egyre rosszabbodnia kell, hanem ezért felelősek vagyunk mindnyájan, ugye a saját családunkban is, meg a jogalkotók, a politikusok is felelősek, hogy tegyék meg azt, ami tőlük telik az adott intézményrendszer átalakításáért vagy megteremtéséért. Ugye ma Magyarország és az átalakuló országok többsége demográfiai krízissel küzdik, de megjegyzem Olaszország vagy Spanyolország is, tehát a dél-európai államok is. Itt ugye nem érdemes nagyon hosszú távú kivetítésekkel dolgozni. Ugye a demográfia egy nagyon megbízható előrejelzéseket készítő tudomány 10-20 évre, de szerintem hosszabb távú, tehát ilyen 50 éves projekciókat nem biztos, hogy érdemes tennünk, hiszen 50 évvel ezelőtt kigondolta volna, hogy ma mi lesz. Tehát a jövő azért ennél bonyolultabb és összetettebb, mint hogy ilyen egyszerű előrejelzési sémákkal kalkuláljunk. Én meggyőződésem az, hogy a közpolitika alapvető feladata az, hogy olyan körülményeket teremtsen, hogy azok a demográfiai projekciók, amelyeket ma készítenek a demográfusok, ne következzenek be. Ugye a demográfusok a múltat extrapolálják a jövőre nézvést, tehát egyszerűen meghosszabbítják a trendeket, vagy egy picit módosítgatnak rajtuk. Véleményem szerint itt a trendeket alapvetően meg kell fordítani, és ez nem egy lehetetlenség. Tehát ebben van felelősségünk, és ha megteszi ki a maga helyén, amit ebben tud, akkor nyilvánvaló, hogy előbbre jutunk. Azt azonban tisztán kell látni, hogy a mindenkori nyugdíjrendszernek, de szeretném hangsúlyozni, hogy az egészségügynek, vagy az egész társadalomnak két lába van. Az egyik láb a virágzó gazdaság, hogy mindenki, aki szeretne munkához jutni, az munkához is jusson, értelmes tevékenységet folytasson, és így módon tudjon a közhöz hozzájárulni, nem kis részben adók és járulékok formájában. A másik lába pedig a stabil, virágzó demográfiai helyzet, hogy a társadalomban bőséges gyermekáldás legyen, ezeket a gyermekeket neveljék föl, képezzék ki, legyen szakmájuk vagy diplomájuk, tehát hogy a munkaerőpiacon hely tudjanak állni, és olyan értékvilágra szocializálják őket, hogy képesek legyenek, és meg is akarjanak felelni a közösség igényeinek.
Ugye érintettük már, ön említette már azt, hogy van egy demográfiai olló, ugye egyre kevesebben fognak befizetni, miközben egyre többen kapnak nyugellátást különböző jogcímeken. Ez az olló mekkora ma, és mit látnak, ha mondjuk ezt a 15-20 évet vesszük, amiről ön azt mondta, hogy értelmesen lehet előrejelzést készíteni, mennyire fog kinyílni ez az olló?
Ugye megint nézzünk egy először a boldogabb oldalát. Ugye, hogy még 1960-ban Magyarországon 80 évnél idősebb ember 100 000 volt, addig 2009-ben már 400 000. Hála jó Istennek, növekedik a várható élettartam, tehát látjuk, hogy ebben a szegmensben meg négyszereződött. Ellenben megnézzük a gyermekek születését, ugye a csúcsa a gyes bevezetésének idején volt, amikor majd 180 000 gyermek született, ugye ma ennek a fele születik mintegy 96 ezer gyermek. A demográfia egyensúlyhoz vagy nagyságrendben 160 ezer gyermekre lenne szükség. Tehát látjuk azt, hogy, hogy itt van egy nagyon súlyos deficit, amely, amelyet, mint az előbb mondtam, valamiképpen orvosolni kell. Tehát ez nem fátum, hanem olyan körülményeket kell teremteni, hogy, hogy a fiatalok házasodjanak és vállaljanak boldogan gyermeket.
Ez a trend, ez fel fog erősödni? Tehát mondjuk a következő 5-10 évben önök például azzal számolnak a nyugdíjbiztosítási főigazgatóságnál, hogy ez az olló, ez tovább fog még nyílni?
Különböző forgatókönyvekkel számolunk. Van olyan forgatókönyv is, ami egy nagyon pessimista változat, hogy ez még picit tovább nyílik. Van olyan forgatókönyv, ami ezt stabilizálja, és van olyan forgatókönyv is, ami javulással számol.
Hogyan kezelhető ez a deficit, nyilván ez a javulással számoló forgatókönyv, tehát hogyan kezelhető ez a deficit, hiszen nyilván mondjuk a családtámogatási rendszereknek a hatása az holnap nem fog jelentkezni a nyugdíjrendszerben. Tehát hogyan tudnák ezt
kezelni? Ez nyilvánvaló, hogy ugye az a gyermek, aki ma megszületik, attól függ, hogy milyen képzettségre teszed, de mondjuk 19 vagy 24 éves korában lép ki optimális esetben a munkaerőpiacra. Tehát itt ugye, amit ma megteszünk, az holnap után fog jelentkezni. Azt tudomásul kell venni, hogy a mozgástér ebben a szempontból viszonylag szűkös. Vagy járulékot kell emelni, vagy a korhatárt. Tehát általában ezt mondhatjuk. Magyarország helyzete azonban ebben speciális. Magyarországon azt mondhatjuk, hogy nagyságrendben egy olyan 800 ezer ember kiszorult a munkavilágából. Ugye, mint mondtam, 400 ezer rokonnyugdíjas van, akiből igazából olyan 300 ezer olyan úgynevezett harmadik csoportos rokonnyugdíjas, tehát igazából visszaintegrálható lenne a munkaerőpiacra, de ezen kívül is mintegy 600 ezer ember olyan, aki valamilyen formában vagy a szürke, vagy a fekete gazdaságban vesz részt, vagy egyáltalán nem vesz részt a újratermelésben. Tehát ebben az értelemben a legfontosabb feladat rövid és középtávon, hogy olyan munkahelyek teremtődjenek, amelyek zömmel szakképzetten emberekről van szó, ezt a nagy tömegű szakképzetten embert föl tudják szívni. Ez két ok miatt is nagyon fontos. Egyfelől ugye, ha ők munkához jutnak, akkor ugye a nyugdíjkassa mindjárt bővül, tehát akkor korhatárt se kell emelni, járulékot se kell emelni, mert egyszerűen a befizetések mennyisége növekszik. Másfelől ugye nem ma, de holnap ezeknek az embereknek az ellátása is problémát fog okozni, hiszen ha jelenleg a magyar nyugdíjrendszer egy társadalom biztosítási rendszer, tehát a befizetéseinkkel alapozzuk meg a későbbi nyugdíjunkat. De, mint mondtam, ez a nagy tömeg ember, mint egy 600 ezer ember, lényegében nagyon kicsi, vagy semmilyen befizetés nem teljesít, tehát az ő időskori biztonságuk nagyon nagy veszélyben van. Ugye a magyar társadalom nem tudatosult az, hogy nagy tömegű időskori ellátatlanok is lehetnek, tehát ez is aláhúzza azt, hogy a lehető legfontosabb az, hogy munkahelyeket teremtsünk, munkahelyek teremtődjenek, amelyek képesek felszívni ezt a rengeteg embert.
A legoptimistább forgatókönyv szerint mikor állhat elő egy olyan helyzet a munkahelyteremtés, a családtámogatás révén, hogy a nyugdíjkassa egyrészt egészségesebb állapotba kerül, esetleg kisebb állami hozzájárulást igényel, illetve a demográfiai helyzet is kezelés nyer?
Hát ez ugye megint nagyon sokfajta feltevésről beszélünk. Ugye az, hogy a munkaerőpiac picit javul, akkor ugye a kassza állapota is javul. Tehát én azt gondolom, hogy nem hosszú távú csodákról kell beszélni, hanem ebben a szempontban a világ nagyon egyszerű. Ha minden nap mindenki megteszi azt, ami tőle telik, akkor minden nap lépünk egy picit előre. Ha ma lépünk egy picit előre, akkor ez alapja lehet annak, hogy holnap még egy picit lépjünk előre. Ugye, ahogy Newton mondta, könnyű volt neki, mert ő óriások vállán állt, ugye gondolt Galileire, tehát meg Keplerre. Tehát azt gondolom, hogy lépésekről lépésre kell haladni. Egy picit javul a munkaerőpiac helyzete, akkor nagyon sokan biztos azért nem vállalnak gyereket, mert nincs munkájuk, bizonytalannak látják a jövőt, akkor több gyermek is fog születni. Tehát én azt gondolom, hogy itt az életünket nagyon sok szempontból hitek vezérlik, és ha mi bízunk abban, hogy van jövőnk, akkor lesz is jövőnk. Tehát én itt azt gondolom, hogy mindannak a 10 millió magyar állampolgárnak felelőssége az, hogy jobb állapotok álljanak elő, aki jelenleg Magyarországon él, persze nyilvánvalóan egészen más, egy fontos közéleti tisztséget betöltő szerepe, mint egy hétköznapi segédmunkásé, de mindenkinek megvan a maga szerepe.
A nyugdíjrendszer, vagy általában a nyugdíjrendszerek egyébként mennyire rugalmasak, hiszen egyrészt vannak ugye hosszú távú hatások, amelyeket mondjuk egy adórendszer, egy árulékrendszernek az egyszerűsítése vagy csökkentése munkahelyteremtés ki tud váltani, de hát vannak az azonnali problémák, amiket meg kell oldani. Mennyire lehet adhok lépéseket tenni?
Szerintem adhok lépéseket nem szabad semmennyire tenni. Ugye ezt a bajnai csomag példája jól példázza azt, meg az egész elmúlt időszak közpolitikája, hogy ötletrohamokkal csak káoszt lehet csinálni, általában is. De a nyugdíjrendszer olyan, mint egy nagy repülőgép anyahajó, aminek a kormányát nem célszerű rángatni, mert abból érdekes események lesznek. Vagy egy más hasonlattal élve, ha a dinoszauruszt beiratjuk a spanyol lovasiskolába, abból nem biztos, hogy jó dolog születik. Tehát itt megfontoltan, nagyon előre gondolkodva kell lépéseket megtervezni. Ugye Németországban egy 25 éves nyugdíjprogramot fogalmaztak meg. Szeretném hangsúlyozni, nem egy, nem kettő, nem három, hanem 25 éves nyugdíjprogramot fogalmaztak meg, és én azt gondolom, hogy egy olyan világ, a jó világ, ahol hosszú távon tiszták a játékszabályok, hosszú távon tiszta az, hogy merre akarunk haladni, merre van előre, és napról napra az irányba haladunk.
Mennyire azonosak egyébként, vannak-e azonosságok egyáltalán az Európai Unió tagországainak a nyugdíjrendszereiben a problémákat tekintve?
Ezt mondom, régióról régióra változik, hiszen általánosságban nincsen nyugdíjrendszerek, hanem különböző országoknak a történeti hagyományaiból adódóan más-más fajta nyugdíjrendszer létezik. Ugye vannak a skandináv államok, bizonyos szempontból Hollandiát skandináv államnak lehet tekinteni, vannak az angolszász hagyományú országok, Európában döntően Anglia, vannak az úgynevezett Bismarcki hagyományú országok, ezek nagyrészt ugye Németország, Ausztria, vagy a német kultúrához közeli országok, és vannak a dél-európai országok, ezek kulturálisan is nagyon különbözőek, hagyományaikban is különbözőek, és intézményeikben is különbözőek. Éppen ezért ugye valójában azt mondani, hogy vannak ilyen Európai Uniós trendek, ez nagyfokú leegyszerűsítés. De nyilvánvaló, hogy ami probléma, amivel minden ország szembesül, az az idősebb korú munkavállalók kiszorulása a munkaerőpiacról, hiszen nagyon gyorsan változik a munkaerőpiac, és ha kellően nem képzett emberek kiszorulnak a munkaerőpiacról, a várható élettartam meghosszabbodása, ami ugyan egy pozitív fejlemény, de az egészségügy és a nyugdíjrendszer számára feladatokat jelent, és aztán országról országra a demográfiai helyzet, a nők munkavállalása és sok más egyéb probléma adódik. Tehát összességében az mondható, hogy ahogy nincsenek univerzális nyugdíjrendszerek, univerzális problémák és univerzális gyógyszerek sincsenek, hanem az esetről esetre változó. De én azt gondolom, hogy amiben legalábbis az én értékítéletem szerint sikeres nyugdíjrendszerek vagy sikeres társadalmak működnek, az a józanész kerete. Tehát nyilvánvaló, hogy addig lehet nyújtózkodni, amíg a takarónk ér, a jótettet meg kell jutalmazni, a potyautasságot nem szabad jutalmazni. Tehát ezek ilyen hétköznapi egyszerű bölcsességek, amelyeket ha megfogadunk, akkor működő világot tudunk teremteni. Ugye Margaret Thatcher mondta azt, hogy bizonyos szempontból az államháztartás semmiben nem különbözik egy otthoni háztartástól, ott is vannak egyszerű szabályok, bevétel, kiadás, tartozik, követel, és ez az államháztartásnál is így van, tehát szerintem ez egy innen, ebből a perspektívából nézve egy viszonylag egyszerű világ, csak aznak az egyszerű világnak a szabályait kell követni.
Az egyes régiókban elképzelhetőnek tart regionális szinten egységes megoldásokat, például mondjuk a visegrádi térségben ezekre a problémákra, a demográfiára, egyensúlyra, befizetésre.
Nem hinném, hiszen annyira különbözőek a hagyományok. Ugye Lengyelország egy alapvetően katolikus ország, sokkal kisebb demográfiai problémákkal. Csehország egy sokkal polgárosultabb ország, mint a többi ország, jóval magasabb foglalkoztatási rátával. Ugye Magyarországon jelenleg alacsony foglalkoztatási ráta van, alacsony gyermekáldással. Tehát különböző országok különböző problémákkal szembesülnek, és az adott problémákra kell válaszolnunk, nem pedig általánosságban kell megoldásokat keresnünk, mert azok nem biztos, hogy ami beválik mondjuk, nem tudom, Angliában, az nem biztos, hogy beválik Magyarországon.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk az álom, vagy az a képzet, hogy valaki mondjuk európai nyugdíjas, és nem lengyel, magyar, vagy német, vagy mondjuk ír, ez teljesen utopisztikus? Tehát a nyugdíjrendszerek ilyen szempontból soha nem lesznek átjárhatóak?
Hát belátható időn belül abban az értelemben, hogy önfogalmaz, nem, de most is átjárhatóak. Tehát nevezetesen az Európai Unió harmonizálja ezeket a dolgokat abban az értelemben, hogy mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, valaki Magyarországon dolgozott, aztán munkavállaló lett mondjuk a 90-es években Németországban, és lassan elérte azt a korhatárt, hogy a nyugdíjba tudjon vonulni, akkor az ő nyugdíja a két rész életpálya nyugdíjából fog összetevődni. Magyarországon mondjuk dolgozott 15 évet, Németországban mondjuk 27-et, akkor az ugye 42, tehát megállapítják Magyarországon a nyugdíjat, mintha 42 éven dolgozott volna, és a 15-42-ét megkapja, Németországban meg az ottani szabályok szerint a 27-42-ét. Tehát ebben az értelemben ez egy rendezett dolog, de abban az értelemben nem, hogy legyen egy ilyen univerzális európai nyugdíjséma, amelyet nem is szabályoz az Unió, de gondoljuk meg, hogy a nyugdíjrendszer mégiscsak a munkaerőpiac, a munkavállalás derivátuma, ha nincs egységes európai munkaerőpiac, már pedig nincs, hiszen Magyarországon mondjuk egy tanárbére a töredéke mondjuk egy németországi tanárbérének, akkor miért gondoljuk azt, hogy majd a nyugdíjak szintjén ez egységessé válik?
Ha már itt a béreket összehasonlítottuk, hol a leginkább jó a nyugdíjasoknak, hol lenne a legcélszerűbb nyugdíjba vonulniuk a hallgatóinknak?
Hát ez attól függ, hogy milyen élethelyzetük van. Ugye, mint mondtam, nincsenek univerzális szabályok. Ugye, ha mondjuk valaki egy középiskolai tanár volt, és egész életét végigtöltötte munkával, akkor nagy valószínűséggel ott érdemes nyugdíjba vonulnia, ahol a tanári bérek magasak. Tehát ez Skandinávia, Észak-Nyugat, Európa, Németország. Mert hogy ott ugye maga a munkaerőpiac elismeri ezt a tevékenységet. És általában is nyilvánvaló, hogy a nyugdíjrendszer nem tud a gazdaság teljesítő képességétől elszakadni, tehát azok az országokban érdemes nyugdíjasnak lenni, ahol aktívnak is érdemes lenni, ahol tehát relatíve magasabbak a bérek, ahol működőképes a gazdaság. De azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ezek olyanok, mint a fogaskerék, amely egymásba kapcsolódik. Ugye egy jó nyugdíjrendszer, egy picit jobb nyugdíjrendszer, ami ösztönzi a munkavállalást, ösztönzi a demográfia, a gyermekvállalást, az ugye egy picit tud a gazdaság helyzetén lendíteni. Ha a gazdaság egy picit jobb állapotban van, az picit tud a nyugdíjrendszer, meg általában a társadalompolitikai helyzetén lendíteni, és akkor szépen lépésről lépésre előbbre lehet jutni. Ugye azokban az országokban, amelyekre mi irigykedve nézünk, bizony szempontból ugye a gazdasági állapotok miatt, ott is nem egyik napról a másikra csodák útján érvényesült, vagy alakult ki ez a helyzet, hanem a polgárok, a közélet szereplőinek szívós, hosszas munkája nyomán.
Mit gondol, vagy hogyan látja, hogy most, amikor az Európai Uniós országok is, Magyarország is ugye egy gazdasági válság után keresi az új gazdasági modellnek az alapjai, gyakorlatilag egy újfaj struktúrát próbál felépíteni, mennyire érvényesülnek a nyugellátásnak a szempontjai, tehát ezek a hosszú távú elvárások vagy hatások mennyire vannak benne a képben, amikor a döntéshozók döntéseket hoznak?
Én irigylem az ön állítását, hogy a gazdasági válság után vagyunk. Bízom benne, hogy önnek igaza is van, de én azt gondolom, hogy várjuk ki a történet végét. De nyilvánvaló, hogy, ugye a nyugdíj, ahol a nyugdíjrendszerek átalakítása szóba kerül, hogy nyilvánvaló, hogy a hosszú távú fenntarthatóság az egy nagyon fontos szempont. Ugye vannak olyan országok, ahol nem kell beszélni, mert mondjuk Svédországban vagy Németországban ez ugye magától értetődő, mert olyan intézményeket hoztak eleve létre, amelyek hosszabb távon fenntarthatók, de vannak olyan országok, mint lásd ugye Görögország, ahol bizony a nyugdíjrendszer átalakítása is súlyos társadalmi válságok után, de az asztalra fog kerülni, mert olyan, nem olyan rendszert működtettek, amely hosszabb távon az egyszerű hétköznapi józanész keretei között működtethető. Tehát ez megint ugyanaz, ahol, ahol egyébként is normális közállapotok vannak, ott a nyugdíjrendszerben is normális közállapotok vannak, ahol pedig a közéle szereplői hajlamosak a túligérkezésre és a handabandázásra, ott bizony a nyugdíjrendszeren belül is ilyen problémák előfordulhatnak.
Mit gondol a következő egy-két év, vagy következő egy-két évtized mondjuk Európai Uniós szabályozási környezete, vagy uniós direktíva rendszere, az mennyire fogja tolerálni azt, vagy tudja tolerálni azt, hogy itt vannak országok, ahol az államháztartásnak ez a része rendben van, és nincsenek benne ellentmondások vagy feszültségek, és vannak tagországok, ahol viszont vannak ilyen problémák, és például a munkaerőpiac oldalán, vagy, vagy az adózás oldalán érdemes, vagy be kell avatkozni?
Én azt gondolom, hogy a jót nem azért, meg az észszerűt nem azért kell tennünk, mert az Európai Unió azt mondja, jaj, de jó lenne, vagy ennyi, hanem a jót önmagáért kell tennünk. Ugye észszerű viszonyok között nem azért érdemes élnünk, mert az Európai Unió majd egy két piros pontot rak a nevünk mellé, hanem észszerű viszonyok között önmagáért érdemes élni, hiszen akkor tisztább viszonyok között élünk mi, és rendezettebb környezetben élni, legalábbis én úgy vélem, hogy a társadalom tagjainak többsége számára sokkal kellemesebb, mint össze-vissza kaotikus állapotok között élni. Tehát még egyszer, én azt gondolom, hogy, hogy a hétköznapi józanész szabályait követnünk, az megéri. Nem azért, mert az Európai Unió vagy a nem tudom milyen külföldi intézmények vagy külföldi újságírók, gazdasági újságírók megdicsérnek bennünket, hanem azért, mert akkor a mi gyermekeink és unokáink fognak bennünket megdicsérni, hogy rendezett állapotokat hagyunk rájuk örökül. És a rendezetlenségnek nem az a baja, hogy akkor majd az IMF megszít bennünket, hanem az, hogy a mi gyerekeink és unokáink számára hagyunk olyan viszonyokat, amelyek után nem biztos, hogy szívesen nézünk az ő szemükbe, és ők nem biztos, hogy azt mondják, hogy igen, szép örökséget hagytatok ránk.
Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a hallgatóságnak, hogy türelemmel végighallgattak.